Ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk március 29-én szombaton 10 óra 5 perckor. Vörös István főszerkesztőnk nevében várom Önt is a következő 60 percben. Mai témáink. Mai műsorunkban Suhajda Krisztiánnal, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Kalocsai Központú választókerületi képviselőjelöltjével beszélgetünk. Az interjú során kulcsfontosságú programelemként merült fel a devizahitelesek ügyének rendezése.
A jövőre vonatkozóan elengedhetetlennek tartjuk, hogy megállítsuk a végrehajtók túlkapásait. Ennek szellemében a végrehajtói jutalékok 2%-ban maximalizálnánk, és állami ellenőrzés alá vonnánk a teljes végrehajtói szakágat.
A közelmúltban Miskén, Fogtőn és Drágszélen is feltűntek a köznyelvben gázkommandóként emlegetett csoport ellenőrei, akik komoly bírságokat osztogattak a megítélésük szerint szabálytalanul gázt vételezőknek. Felkerestük Hornyák Tibort, az E-Gáz-D-Gáz gázmérési és felügyeleti szervezetének vezetőjét, aki a razziák eljárási menetét ismertette.
A társaságunk nagyon nagy jelentőséget fordít arra, hogy a hálózati mérési különbség minél kisebb legyen. Vannak olyan felhasználóink, akik a mérés próbálják befolyásolni, ezzel jelentős veszteségeket okoznak nekünk.
Az elmúlt hétvégén egy felejthetetlen estével ajándékozta meg közönségét a Kalocsai Színház, ma este pedig repetázhat, aki lemaradt a Mona Mári Mosolya című sztárparád és zenés vígjátékról. A darabban olyan népszerű művészek lépnek színpadra, mint például Forgács Gábor, aki színházi élete mellett a szinkronizálásról is sokat mesélt rádiónknak adott interjújában.
Imádom csinálni a szinkront.
Nagyon nagy élményt tud adni nekem, akár sorozat, akár egy-egy film. Már csak azért is, mert rengeteg filmben lehetek én komoly drámai filmekben, lehetek valami komoly drámai szereplő, vagy lehetek a gonosz, amit nagyon szeretek csinálni.
Élmény dús lesz, tartson velem a következő egy órában, a Culture Club-bal és a Come a Chameleon-nal indítom útjára ezt az órát.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Corona FM 100.
Csodás 80-as évek képtelenség megunni napjainkban is. Culture Club és a Come a Chameleon itt a Korona FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Célegyenesbe fordult a kampány, és egyre többször találkozhatunk lakossági fórumokon és más összejövetelen a különböző pártok által delegált választókerületi képviselőjelöltekkel. A napokban Kalocsán járt Suhajda Krisztián, a Jobbik Magyarországért mozgalom színeiben jelenleg is képviselőként tevékenykedő politikus. Őt indítja a párt a kalocsai központú választókerületben a jövő heti voksoláson is. A képviselőjelöltel a Jobbik programjának legfontosabb elemeit vette górcső alá Gábor János kollégánk.
A vendégünk Suhajda Krisztián, a Jobbik Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselője, egyben a kalocsai választókörzet országgyűlési képviselő jelöltje idén. Előjáróban annyi, hogy a köztünk lévő régi ismeretség miatt abban maradtunk, hogy a tegeződést alkalmazzuk az interjúban is. De mielőtt belecsapnánk, hogy a Jobbik mi az, amit kínál a deviza hiteleseknek, egy néhány perces összefoglalód, egy néhány szavas összefoglalód van-e arról, hogy miről szólt az elmúlt 4 évben a munkátok, neked is a parlamentben, illetve a pártnak.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát egy röviden összefoglalva, a 4 év alatt, amit a Jobbik Magyarországért mozgalom tett, ugye az én házam, az én váram, a Jobbik országos aláírásgyűjtést indított annak idején a bankok önkényének kiszolgáltatott devizahitellel rendelkező családok megmentése érdekében. A számtalan kialkoltatást akadályoztunk meg, otthonvédő barátainkkal, így az otthonvédelmi tanács tagszervezeteivel együtt. Egyedüleként javasoltuk egy erős monitoring rendszer kiépítését, amely megakadályozható lenne, hogy bankokra kirótt terheket ne lehessen áthárítani a magyar állampolgárokra. De javasoltuk, hogy töröljék el az egyoldalú szerződésmódosításokat, mindennemű az ügyfeleket erőfölény által károsító lehetőségét, amely ugye 2001-ben tettek lehetővé. Aztán vizsgálatot követeltünk annak kapcsán, hogy a devizahiteleseknek nyújtott kormányzati mentőcsomagok esetén milyen banki áthárításokra került sor, és felvetettük, hogy miként és hogyan lehetne emiatt megbüntetni az érintett bankokat. A kormányzat által áttételesen bátorított végrehajtók egy része olyan eszközöket is megengedtek maguknak, amelyek jogállamban gyakorlatilag elképzelhetetlennek lettek volna. És javasoltuk a végrehajtási jutalék 2%-ban való maximalizálását is, vagy a sorozatosan visszaéléseket elkövetők működési engedélyének bevonását. Javasoltunk szociális bankszámla létrehozását, és követeltük, hogy a tartozás mértéke ne lehessen többszöröse az állogtárgyénak. És hát jó néhány jobbikos megoldási javaslattal álltunk elő, ugye, ami nagyon fontos, a forintosítás. A Jobbik a devizahitelek felvételkori árfolyamon történő forintosításában látja az átfogó megoldást. Csak így hárítható vissza a kereskedelmi bankokra a kártételük összes következménye, és csak így mentesíthetők a hitelkárosultak az indokolatlanul rájuk hárított költségektől. Ugye ezen felül kártérítés illeti meg a károsultakat annak arányában, amennyivel többet kényszerültek törleszteni az indokoltnál. Hát a leendő Jobbik kormány eléri továbbá a kilakoltatási moratórium meghosszabbítását, a bajba jutott devizahitelesek kilakoltatásának felfüggesztését, egészen a problémakör megoldásáig részlegesen végrehajtási moratórium biztosításával, szavatolva, hogy a rendezési szakaszban ne lehessen mesterségesen tovább duzzasztani a tartozások állományát. Ezen kívül soronkívülséget és illetékmentességet biztosítunk minden károsult számára, aki amúgy is egyenlőtlen helyzetből egyedül veszi fel a harcot a közbizalommal visszaélő hitelező bankokkal. És hát a jövőre vonatkozóan elengedhetetlennek tartjuk, hogy megállítsuk a végrehajtók túlkapásait. Ennek szellemében a végrehajtói jutalékok 2%-ban maximalizálnánk, és állami ellenőrzés alá vonnánk a teljes végrehajtói szakágat.
Sok mindent felsoroltál egyébként az elmúlt 4 év munkájáról, amit a Jobbik javasolt meg tenni szándékozott. Ezek milyen arányban tudnak átmenni, mennyire lehet ez kiverekedni egy kétharmados kormánnyal szemben? Egyáltalán szemben megy ez velük?
Hát igen, ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag a kormány időhúzásra játszik, az MSZP pedig a bankok oldalára állt, és hát a 4 év tapasztalata is azt mutatja, hogy sok esetben volt olyan jobbikos határozati javaslat, vagy törvénymódosító javaslat, amit lesöpörtek az asztalról, aztán pár nap múlva, vagy pár hét múlva pedig a kormány sajátjaként adta be és fogadta el azt. Gyakorlatilag Ctrl-C, Ctrl-V.
A devizahitelesekről beszéltünk, nagyon sokakat érdekel, és ez is visszatérő téma, hogy a földtörvényt mennyire érzi, és kicsoda igazságosnak. Na most a földelosztásnál, ha jól emlékszem, a Jobbik is rendre kritikus hangot üt meg.
Hát igen, pontosan, hiszen azt a tapasztalatot, amit 4 év alatt itt szereztünk a parlamentben, és hát talán a legfontosabb dolog a 4 évnek a munkája során, törvénymódosítások során a földtörvény lett volna, fogalmazzunk így, hiszen annyi kis rés és kiskaput hagytak rajta, hogy ugye azt tudjuk, hogy a föld támogatásoknak a mértéke már elérte azt a szintet, hogy a háttérgazdasági hatalom a föld spekulációra szakosodott gazdasági társaságoknak is felkeltette a figyelmét. És hát ezáltal ugye nagyon sokan földet vásárolnak, földbe fektetnek be, sok esetben olyanok, nagy részt, akik ugye soha állattartással vagy növénytermesztéssel, mezőgazdasággal soha nem is foglalkoztak, csak befektetési céllal teszik ezt. És hát ez látszik itt a föld bérlete, állami földbérleteknél is, és az állami földpályázatoknál is, és hát tudjuk, hogy sok esetben van már olyan, akik több 10 000 hektár földdel is rendelkeznek, és hát itt fontos megemlíteni, hogy főleg a Dunántúlon jellemző, hogy külföldiek zsebszerződésekkel tulajdonolnak magyar termőföldet. Ugye ezt hivatott megakadályozni a földtörvény, amely sajnos sok sebből vérzik, mi egy erős tiltakozással válaszoltunk a törvény elfogadására, ugye a parlamenti pulpitus elfoglalása volt ez annak idején, aki figyelemmel kíséri a politikát, bizonyára emlékszik rá. De hát ezek a pontok mai napig is benne maradtak ebbe a földtörvénybe, és hát a kormány hiába szajkozza azt, hogy külföldiek földet nem vásárolhatnak, itt a fő probléma ezzel az, hogy ugye kiminősül külföldinek, hiszen minden Európai Uniós ország állampolgára, vagyis hát úgy mondom, hogy egy Európai Uniós ország állampolgára sem minősül külföldinek, csak az Európai Unión kívüli országok állampolgárai. Tehát azt mondom, hogy külföldinek egy afrikai állampolgár minősül, de hát most már egy törvénymódosítással azt is elfogadták, hogy egy Európai Unión kívüli cég, egy KFT is vásárolhat magyar földet.
Most igazából így végig tekintve, akkor azt mondja ezek szerint a Jobbik Magyarországért mozgalom, hogy a törvény az, amivel baj van, vagy pedig nem jól tartatják be a törvényt?
Hát én azt mondom, hogy a törvény az, amivel baj van, hiszen például, ha csak egy-egy tényt, egy-egy momentumot emelünk ki, például mindjárt itt van a kényszerhasznosításnak a fogalma, ami először is úgy tűnik hangzás után, mintha valaki kényszerből valamit tennie kell, ugye egy picit ilyen negatív, de ez egészen más takar. Ugye ez arról szól, hogyha valaki egy állami tulajdonban lévő földet használ, és azt nem a jó gazda gondosságával kezeli, akkor azt az állam visszaveheti tőle. Most ezzel még semmi probléma nincs, csak utána ezt úgy adja tovább, hogy a nyilvánosság kizárásával, pályáztatás nélkül és mérletkorlátozás nélkül odaadhatja valakinek, ráadásul úgy, hogy a művelési költséget levonhatja a bérleti díjból. Gyakorlatilag ingyen odaadja neki a földet, és az állami támogatást a föld után is a bérlő veheti föl. És ugye mérletkorlátozás nélkül, azt jelenti, hogy sok esetben van is már erre példa, hogy több 1000 hektár föld egy személynek van odaadva, és több éve használja azt.
Igazából akkor azt kéri számon a pártod és te magad is, hogy az, amire elvileg hivatott volt a törvény, ezt nem látjátok teljesülni.
Nem látjuk teljesülni, a magyar föld védelme lenne pedig a legfontosabb, hiszen ugye azt tudjuk, hogy le fog járni idén a földvásárlási moratórium, külföldiek fognak tudni vásárolni földet, ami ugye miért is hivatott? Hát pontosan azért, mert amikor belépett Magyarország az Unióba, akkor a magyar termőföldnek az ára messze-messze alacsonyabb volt az Európai Uniós országokéhoz képest. És nem csak a földár, hanem az Európai Uniós fizetésekhez képest is a helyi gazdáknak és a Magyarország állampolgárának jóval kevesebb volt a fizetése. És hát ugye mit akartunk ezzel elérni, vagy mit akartak ezzel elérni? Azt, hogy a 7 év alatt majd a földárak és a fizetések is hozzáigazodnak az Európai Unióhoz. De hát ez sajnos nem így történt, mert ha azt nézzük, hogy a mai gazdasági helyzetben is Magyarországon átlagban egy hektár föld körülbelül 1 millió forintba kerül. Európai Unióban van olyan ország, ahol 10-15 millió forint egy hektár föld, és van olyan ország is, ahol egyáltalán nincs eladó föld. És hát ezért mi a Jobbik kezdeményezte a földvásárlási moratórium meghosszabbítását bulgár példára, de sajnos az MSZP és a Fidesz közösen szavazta ezt le.
A vendégünk Sójda Krisztián, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője, egyben a kalocsai választókörzet országgyűlési képviselő jelöltje a mostani választásokon. Feltűnt a Jobbiknál egy úgynevezett hétvezérterv. Ha össze kellene foglalni, akkor miről szól? Ha jól emlékszem, talán még egy vízerőmű is szerepel benne, amit a régióban meg különösen fontos lett a Dunán.
Hát igen, talán azt úgy fogalmazhatom meg, hogy az első ugye a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztése lenne, ami nagyon fontos lenne. A második az otthonterem. És ugye ezzel lehetne a magyar építőipart fellendíteni, az építőipar pedig magával tudná húzni a többi iparágat is. Ugye 100 000-es nagyságrendekben jelente munkahelyeket. A harmadik a bányászat újraindítása, ugye 30-50 ezer ember dolgozhatna a magyar bányászatban, jelenleg pár ezer ember, ugye és Magyarország nyersanyagokban nem gazdag, de nem is szegény ország. És hát a vízi erőművek építése, amit itt említettél, ugye a Jobbik legnagyobb szabású állami beruházása, elképzelése. 3 dunai és 2 tiszai és egy drávai vízi erőművet építenénk, plusz a Dina-Tisza csatornát. És hát minden országban vannak ilyen erőművek, csak nálunk nincsenek. És ez is 100 000-es nagyságrendben jelenten munkahelyeket. És hát egy duzzasztó gátnál nem azt kell elképzelni, hogy most mindjárt egy 6-8 méteres vízszint emelkedés lenne, ettől azért jóval alacsonyabb, viszont kellő mértékű lenne ahhoz, hogy jelenleg is üzemelő paksi atomerőműnek a reaktorainak a hűtése jóval biztonságosabb lenne. Ez azt gondolom, hogy az itt élőknek nagyon fontos. És hát a hűtéssel a paksi atomerőmű kapacitása is egyébként növekedne, hiszen télen, amikor jóval hidegebb a víz, vagy nagyobb vízszint van, nagyobb a hűtésfoka, akkor a reaktorok nagyobb teljesítményt tudnak leadni. Nyáron, amikor alacsony vízszint van, és jóval melegebb a víz, akkor kevésbé. És hát tudjuk, hogy az elmúlt évek tapasztalata, ugye az, hogy tavasszal óriási áradás van, mint ahogy volt az elmúlt évben is, aztán utána nyár végén pedig nincs víz a Dunába, a hajókat úgy kell átragodni, óriási költséggel, ezzel a hajózást is tudnánk segíteni. De a hétvezértervről még nagyon sok mindent tudnék mondani, hiszen rengeteg pontja van, egy nagyon komoly programot állítottunk össze szakértőkkel közösen, és csak néhány pontra térnék még ki, hogy az egészségügyi turizmus, ami nagyon-nagyon fontos lenne és fejleszthető lenne Magyarországon, az infokommunikációs ipar, ugye a magyar szürkeállomány kimagasló képességekkel bír az infokommunikációs területen, de sajnos ezt a tudását a fiatalok ugye külföldön kamatoztatják. De itt van a csendőrség felállítása, önfenntartó termelőbörtönök működtetése, a devizahitel, amiről már beszéltünk, a mentelmi jog eltörlése, hiszen a politikus is ugyanolyan ember, mint bárki más. A politikus bűnözők számára dupla büntetés, ugye ha már az sem tartja be a törvényeket, aki alkotja, akkor hogyan várjuk el a társadalomtól? akkor a politikai álláshalmozás teljes tiltása. Itt felhívom a figyelmet, hogy 2014-től a Jobbik nyomására az országgyűlési képviselők nem lehetnek polgármesterek és önkormányzati képviselők. De ez csupán a jéghegy csúcsa, tiltani kellene még további kiskapukat, mint például miniszteri biztos, megyei vagy járási kormányhivatal vezetője, stb. Ugye, kértük az ügynöklisták nyilvánosságra hozását, egyáltalán nem elkésett dolog, én azt gondolom, hogy jobb később, mint soha. Még aztán a titkosítások feladása, hogy az elmúlt 24 év minden korrupt ügyét a Fidesz és az MSZP közösen titkosította. Ha nincs félnivalójuk, miért őrizgetik ezeket a dokumentumokat, a Jobbik részéről nyugodtan fel lehetne oldani őket. Az országgyűlési képviselők részére pedig legyen nyilvános adat, hogy kettős állampolgárok-e, és ha igen, akkor melyik országnak az állampolgárai még? Ha olyanok döntenek a jövőnkről, akik más államnak is felelősséggel tartoznak, akkor ez a minimum, hogy legyen nyilvános adat, és nem pedig titkos, mint ma. Más országokban egyébként még tiltják azt is, hogy kettős állampolgár egyáltalán parlamenti képviselő legyen. És ha mindenről még valaki szeretne érdeklődni, kíváncsi a Jobbik programjára, akkor a www.jobbik.hu oldalon megtalálhatja, vagy keresse a személyes Facebook oldalamat.
Meg gyorsan akkor tegyük hozzá, én csúnyán úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy vízierőmű híd kombó, mert ha jól emlékszem, egy korábbi szakmai tanácskozáson, mint hogyha azt mondtátok volna, hogy ebben hídként képzelitek el a vízierőművet.
Így van, természetesen támogatjuk a Kalocsa-Paks Dunahídnak a megépítését is, és talán itt egy picit tovább gondolva azt lehetne ezt egy ilyen kis vízierőmű duzzasztással egybeépíteni, hiszen a paksi atomerőmű bővítéséhez kellő munkaerőt, főleg ebből a térségből tudnák felvenni egy előzetes tájékozódás, fölmérés alapján a dunántúli régióból kevésbé, innen sokkal több munkaerőt tudnának alkalmazni.
Suhajda Krisztián, a Jobbik Magyarországért Mozgalom kalocsai választókerületi országgyűlési képviselőjelöltje. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, szervusz!
Én köszönöm szépen, szebb jövőt!
Suhajda Krisztiánt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom kalocsai központú választókerületében indított képviselőjelöltjét hallotta. Azonnal folytatódik a Turmix benne, a nemrég szomszédságunkban akciózott gázkommandóval, de előtte még Bermudával járhatja körbe London utcáit itt a Korona FM 100-on.
gyökerekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
A közelmúltban jutott el szerkesztőségünkhöz az információ, miszerint több kalocsával szomszédos településen is feltűnt az ellenőrzési csoport, amelyet a köznyelvben gázkommandóként emlegetnek. Felkerestük a szolgáltató részéről Hornyák Tibort, az iGáz-dGáz gázmérési és felügyeleti szervezetének vezetőjét, akit a Miskén Drágszélen és Fogtön történt razziák kapcsán kérdezett Vörös István kollégánk a csoport működéséről.
Mit kell tudnunk pontosan erről a bizonyos egységről, amit a köznyelvben gázkommandóként emlegetnek? Hogyan működik? Mi a dolga? A
társaságunk nagyon nagy jelentőséget fordít arra, hogy a hálózati mérési különbség minél kisebb legyen. Vannak olyan felhasználóink, akik a mérést próbálják befolyásolni, ezzel jelentős veszteségeket okoznak nekünk. Ezeknek a kiszűrésére ellenőrzési csoportokat tartunk fenn. Nagyon távol áll tőlünk a kommandó kifejezés, nem szeretjük ezt. Mi mindig az ügyfelek felé próbáljuk azt közvetíteni, hogy mindenkinek az érdeke az, hogy pontos mérés történjen. Ezzel próbáljuk a veszteségeinket minimalizálni, és próbáljuk azoknak a felhasználóknak az érdekeit is védeni, akik rendesen kifizetik a gázszámlájukat.
Hogyan működik ez az egység?
Munkatársaink, amikor megjelennek egy helyszínen, ezt mindig valamilyen előkészítő munka előzi meg. Általában a fogyasztási adatok szűrése alapján jutunk el egyes felhasználási helyekre. Munkatársaink mindig igazolvánnyal rendelkeznek, és gázmérő ellenőrzését, leolvasását szeretnék megkísérelni. Nagyon sok esetben ez teljesen zökkenőmentesen történik, és a felhasználó örömmel fogadják azt, hogy valaki a mérőt leellenőrzi. Akinek viszont valamilyen takargatnivalója van, ők általában az ellenőrzést próbálják el lehetetleníteni, munkatársainkat Óraországon keresztül esetleg megváratják, vagy valamilyen módon próbálják eltüntetni azokat a nyomokat, amik az eredményes munkához szükségesek.
Ezek az ellenőrzések szúrópróbaszerűen történnek, vagy pedig is, mert ugye említette, hogy olyan helyekre mennek ki, ahol fölmerül annak a lehetősége, hogy esetleg probléma van a fogyasztással, vagy a méréssel.
Alkalmanként van szúrópróbaszerű ellenőrzés is, de mindenféleképpen mindig a fogyasztási adatok azok, amik mérvadóak. Folyamatosan visszaeső fogyasztás, vagy a rendkívül alacsony fogyasztások, az mindig lehet egy célterület. Ennek nagyon sok más oka is lehet, valaki fűthet fával, alternatív energiahordozóval, bármilyen más módon csökkentheti az energiaszámláját, de sok esetben a mérésnek a befolyásolása áll a háttérben.
Általában mik a tapasztalatok, amikor ugye most konkrétan arról beszélünk, hogy a közelmúltban Miskén, illetve Drágszélen is járt ez a csoport. Általában mik a tapasztalatok, mik szoktak a problémás pontok lenni?
Hiányosságokról nem beszélnénk, tehát inkább itt az emberek tehát saját maguk valamilyen információ alapján próbálják a mérőjüket befolyásolni. Ez sajnos sokszor egy presszóba történő beszélgetés, vagy szájról szájra terjedő hírek alapján valaki megpróbálkozik vele, és hát olyan maradandó nyomokat ejtenek a gázmérőn, amit utána nem tudnak eltüntetni, és ez egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy ezzel a mérővel történt valami.
Ilyenkor egyébként csak a mérőórát vizsgálják, vagy pedig látják azt, hogy ott van egy félrevezetett vezeték, vagy ott egy forrasztás, aminek nem kéne ott lenni, vagy hasonló. Ilyenkor csak a mérőórára koncentrál az egység.
A mérőórával kezdjük, és amennyiben a felhasználó hozzájárul, akkor a vezetékhálózatot is megnézzük, átellenőrizzük, hiszen nagyon sok esetben olyan műszaki biztonság technikailag szabálytalan helyzeteket találunk, amivel nem csak saját magukat, hanem a környezetüket is veszélyeztetik ezek az emberek. Én úgy gondolom, hogy senki nem szeretne tehát olyan embernek a szomszédja lenni, ahol arra lehet számítani, hogy bármikor egy robbanás bekövetkezhet.
Tapasztaltak-e már olyat itt az ellenőrzések során, hogy mondjuk egy elég komoly veszélyhelyzetet számoltak fel a munkatársai?
Igen, tapasztaltunk. Több alkalommal előfordult az, hogy nagyon súlyos veszélyhelyzet volt. Ezt ebben a pillanatban munkatársaink tehát megszüntetik. Ez legtöbbször a mérőnek a leszerelésével, szolgáltatása felfüggesztésével történik meg. Ezeket a helyzeteket a felhasználónak kell megoldani, fogadnia kell egy hivatalos gázszerelőt, aki az eredeti terv szerinti állapotot helyreállítja, a vezetékhálózatot újra nyomáspróbázza, és amikor, tehát műszakilag minden megfelelő, utána van lehetőség a szolgáltatás további igénybevételére.
Önként el is felmerül a kérdés, hogyha ugye ellenőrzésről beszélünk, hiányosságról beszélünk, ne adj Isten még szándékosan okozott dologról beszélünk, akkor ennek nyilván van egy büntetési tétele. Mit kell tudnunk erről? Milyen szankciókkal jár, hogyha mondjuk kimegy valahova ez a csoport, és az egész elhanyagolhatótól mondjuk egy nagyon komoly problémáig talál valamit?
Minden szabálytalan vételezés, műszaki biztonságtechnikai szabálytalanság szerződésszegésnek számít. Ennek a szerződésszegésnek a következménye kötbér, amit az üzletszabályzatunk tartalmaz. Ez különböző mértékű a műszaki problémától kezdődően egészen a szabálytalan gázvételezésig. Ez a pár ezer forinttól terjedhet egy jóval magasabb összegig is.
Több nullás összegig, gondolom.
Lehet, igen, az is.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Hornyák Tibort, az E-Gáz-D-Gáz gázmérési és felügyeleti szervezetének vezetőjét hallotta. Már is folytatódik a Turmix, benne egy kihagyhatatlan szombatesti kalocsai programajánlóval, de addig Rábi Williams lazítja el a Go Gentle című dalával itt a Korona FM 100-on.
For one or two, some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple.
magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Múlt szombaton debütált a Kalocsai Színház deszkáin a Mona Mári Mosolya című francia zenés komédia. Az előadást nem csak a jobbnál jobb poénok és mókás karakterek tették felejthetetlenné, hanem a sztárparád és szereposztás is. A főszereplő esetlen szobalányt alakító Oszter Alexandrát már hazatérő művészként köszöntette a közönség, akiket nagyon szeret, derült ki Vörös István riporterünknek adott interjújából.
Itt állunk a Kalocsai Színházban ismét. Régen ugyan, de találkoztunk már itt és beszélgettünk már itt. Milyen emlékeid vannak Kalocsáról?
Én nagyon szeretem Kalocsát, és amikor itt voltam utoljára, az egy nagyon kedves élmény volt nekem, mert édesapámmal játszottam az Ibolyában. És ezen kívül pedig a Kalocsai Színház igazgatójának produkciójában játszom a Hippolitban. Csak még itt nem játszottuk szerintem, vagy csak fogjuk, de egyébként járjuk el az országot.
Milyen volt legutóbb itt a színpadra állni? Milyen volt a fogadtatás? Milyen volt a közönség?
Ahogy én emlékszem, nagyon kedves közönség volt. Az egyik kiemelt, legkedvesebb közönségünk a Kalocsai.
Mit szóltál, amikor megtudtad, hogy ismét jössz ide, amikor megjött a fölkérés a Mona Mári Mosolyára?
Jaj, nagyon örültem, hogy jövünk ismét. Nagyon jó érzés volt ez nekem, mert akkor emlékszem, hogy nagyon boldogan távoztunk.
Mit kell tudnunk erről a darabról? Igazgató úr azt ígérte, hogy egy könnyed, zenés, igazi humoros vérbő komédiára számíthatunk.
Ez bizony az egy vérbő komédia. Ez igazából egy ilyen klasszikus vígjáték, ami zenés, francia darab, és hát igazából az a lényege, hogy tele van tánc és dalbetétekkel, abszolút búfelettető, tehát ez garantált 3 óra nevetés lesz.
A történet?
Ó, hát igen, a történet az nagyon izgalmas, én Mári vagyok, a bejárónő, de nem engem vártak, hanem valami egészen mást, és amit el lehet rontani, vagy el lehet, hogy mondjam, mismásolni, na azt én megteszem, tehát amit fel lehet borogatni, vagy valamilyen kellemetlen szituációt teremteni, azt én mind megteszem, és hát ebből különböző bonyodalmak adódnak, sőt, mi több, elkezdődik egy szerelmi szál a házba, ahova megyek ugye felszolgálni az úr, akiről aztán különböző dolgok derülnek, hogy ő nem is az, és nem is úgy van ott, és egyébként az egész nem stimmel. Tehát ez ilyen klasszikus francia vígjáték, ahol semmi sehogy nem stimmel. És mindenki, aki ott van, az nem azért van ott. Tehát, hogy ez egy ilyen ilyen tényleg igazi vidám darab.
Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor az Ibolyáról beszélgettünk, ugyanígy, amiben ugye említetted, hogy édesapáddal játszottál itt Kalocsán. Mondhatjuk, hogy ugye az is komédia, de hát az nagyon-nagyon mély darab. Melyik karakterek állnak hozzád közelebb? Melyeket könnyebb színpadon megformálni? Miket élvezel jobban? Az ilyen bohókás, vicces darabot, mint például amilyen a Mona Mári Mosolya, vagy amikor mélyebben a felszín alá lehet látni?
Nézd, az én, hogy mondjam, hozzám, ami legjobban tükrözné az én személyiségemet, azok a mélyebb értékközvetítő darabok. Azonban én nagyon szeretem az embereket megnevettetni, és pont azért, mert hogy én magam is egy emocionális ember vagyok, egy fokkal, egy hajszálnyival szívesebben játszom vidám darabokat, de ebben benne van Molnár Ferenc is, tehát az a klasszikus vígjáték, de mindenképpen vígjáték. Tehát én szeretem, hiszen én magam is, hogy mondjam, egy filozófikus alkat vagyok, és ez pontosan jól egyensúlyozza a vidám daraboknak az a derülátása, tehát a személyiségemet pontosan ellensúlyozza ez a fajta könnyedség.
Ebből fakadon nekem egy csomó gondolat kevereg a fejembe, hogy vajon mi lehet a válasz erre a kérdésre, de van-e szerepálmod?
Van egy szerepálmom, amit nem játszottam még soha, de nagyon szeretném, a Makrancos Kata. A Makrancos Hölgy, azt nagyon szeretem.
És azok közül, amelyeket játszottál, melyik az, amelyiket a leginkább ebbe a kategóriába sorolnád, amit leírtál?
Nézd, nem tudom, nagyon sokféle dolgot játszottam. Volt itt táncos, volt táncos énekes, volt dráma, bár Csehovra is azt mondják, hogy vígjáték, de hát azért az mégsem, tehát az nem Mona Mári, meg semmi köze hozzá. Én a karakteres szerepeket szeretem, tehát az olyanokat, amiben mindig bele lehet csempészni valami pluszt. Tehát engem pusztán azok a primadonna szerepek, amik ugye vannak ilyen szerepek egyébként, ami számomra olyan, hát nem is tudom, olyan, az nem üdít fel annyira, mint ezek az igazi karakteres szerepek. Tehát ahol csúnya lehetsz, vagy ahol megmutathatod azt, hogy milyen egy ember, ami amikor esendő vagy, vagy szélsőségekkel dolgozik mondjuk egy szerep, az sokkal izgalmasabb, mint amikor valaki bejön gyönyörű és pont.
Igen.
Érted-e, hogy...
Igen, pont ezt teszem, hogy egy primadonna szerepnél, vagy azt mondjuk egy bombivánnál, vagy akár egy szubretnél, ott idézőjelben már a karakter determinált.
Na, hát azokat kevésbé szeretem, tehát jobban szeretem a szobalányos, nagyszájú, vagy esetleg... Tehát minden, ami devianciába hullik, az ugye ez jobban szemléltethető és izgalmasabb, mint amikor az ember bejön egy gyönyörű nagy ruhába, és akkor elénekes, jaj, de szép, szerelmesek, kötöget, és tehát, hogy ez nekem sokkal kedvesebb, amikor egy kicsit van benne valami plusz játékosság.
Milyen plusz játékosság kerül belőled Monába?
Ó, hát a Mona Mariba, itt ez az az érdekes, hogy én jövök vidékről, akcentussal, amire ugye mindenki úgy reagál, hogy Uramisten, és aztán ez a nő a végére végül is nő lesz. Tehát amikor szerelmes lesz, akkor ő azért itt kupálja magát, és hát azért a végére próbál kibontakozni, és ez ugye egy vonulat. Aztán nagyon jó, ahogy ugye a saját tapasztalatlanságát beleviszi a darabba, és hát olyan dolgokat csinál, ami képtelenség. De az teljes meggyőződése. Tehát ő úgy gondolja, hogy ez így természetesen jó. Hát attól vicces, mert ő úgy gondolja, máshogy nem is lehet. Hát hogy máshogy? Tehát az, hogy kannába hozom be a vizet, a vázába beleönteni, ez teljesen normális.
Hát mindezt szerintem garantált szórakozást kínál a közönségnek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Igazán nagyon szívesen máskor is.
A Kalocsai Színházban múlt szombaton bemutatott Mona Mari Mosolya című zenés komédia egyik nagy közönség kedvence Forgács Gábor volt. Az előadás előtti percekben Mike Szilvia kollégánk volt olyan szerencsés, hogy válthatott vele néhány szót. A színész pedig örömmel mesélt a múltról, mérsékelt örömmel a jelenről, a jövőre pedig nem is fecsérelt sok szót, mindjárt kiderül az is, hogy miért. Annál többet mesélt a szinkronizálásról és legendás magyar színészekről.
Azt hiszem, hogy minden városban meg szokták kérdezni, de egy ilyen kisvárosban, mint amilyen Kalocsa, mi pláne meg szoktok kérdezni, hogy akik eljönnek hozzánk, jártak-e esetleg már nálunk? Most én is ezzel kezdeném.
Én biztos, hogy jártam, mert ugye akár innen, akár onnan nézem, 42 éve vagyok a pályán, és a 42 év alatt nagyon sokszor előfordultam nagyon sok helyen, de speciál Kalocsára azért is emlékszem nagyon pontosan, mert régebben, amikor errefele járkáltunk még haknizni, tehát nem színházzal, akkor bizony igen gyakran jókorán leéltünk azért, hogy igazi paprikát szerez. Példának okáért, sőt, nagyon jó hagymát is tudtunk itt a környéken szerezni, úgyhogy ez így megmaradt bennem, hogy igen, ez a környék, ez nekem megvan.
Ebben a 42 évben azért benne volt televízió, benne van szinkronizálás, benne van a színház. Nem szeretném, hogy most egyet kiemeljünk, hogy mégis melyik a kedvenc. Szerintem mindegyiknek meg lehet a varázsa. Mi az, ami mindegyikben a szerelmet rejtette és rejti önnek?
Hát ez egy tulajdonképpen rendkívül könnyen megválaszolható kérdés, mert annak idején a televízió indított el engem a pályán, és azok a televíziós csatornákban csinált különböző műsorok csináltak meg engem. Tehát így lett ismert a Forgács Gábor. Aztán a színházat, azt azért bírtam szeretni, mert az állandó közvetlen kapcsolata nézőkkel ez nagyon jó volt, és természetesen ebbe beletartozott a hakni világ is, ahogy ezt szokták volt mondani. Tehát amikor külön a önálló estemmel, vagy másokkal csoportokban jártuk az országot, meg a világot, hát azért bejártam a világot is ezzel a haknizgatással, akkor abban az volt a csoda, egyrészt, hogy nagyon szerettem csinálni, másrészt, hogy nagyon jól fizetett. Tehát anyagilag is jó volt, mert most ezt nem szabad leeltitkolni, hogy bizony, hogy jó volt. Most viszont, amikor se színház nincs, se fellépés nincs, csak nagyon-nagyon-nagyon kevés, színházzal együtt nagyon, tehát ugye ebben az egy társulatban vagyok, ebben az egy darabban. Így aztán én nekem a szinkron, az, hogy úgy mondjam, fő kenyérkeresetté lépett elő, lévén, hogy a nyugdíjam, hát, hogy inkább hagyd ne mondjak, mert eléggé nevetséges az összeg, tehát magyarul amíg én élek, addig nekem dolgozni kell, mert soha nem dőlhetek hátra. Viszont óriási szerencsém, hogy imádom csinálni a szinkront. Szeretem, tényleg szeretem csinálni. Nagyon nagy élményt tud adni nekem, akár sorozat, akár egy-egy film. Már csak azért is, mert rengeteg filmben lehetek én komoly drámai filmekben, lehetek valami komoly drámai szereplő, vagy lehetek a gonosz, amit nagyon szeretek csinálni. Tudom, az életben nem jutok hozzá, hogy gonosz legyek, tehát nincs rá módom, de a filmeken igen, és ott kiélhetem a bennem lévő agressziókat, de a lényeg az, hogy nagyon sokat szórakozom rajta, tehát szeretem, mert például akár mondjuk a Madagaszkár pingvinjeiben Julien királynak lenni nagyon szerettem, nagyon imádtam azt a dolgot, és hát sajnos annak itt most már vége van, bár még ez sok csatornán folyamatosan ismételgetik, és nagyon szeretik. Tehát minden egyes a színészetnek, minden egyes ága, szívemhez nagyon közel van.
Meglepődnék, hogyha most olyan választ kapnék, de az ön munkásságát ismerve, van esetleg, ha már a szinkronnál tartunk, kedvenc szerep, és esetleg az nem a humorhoz, és nem a viccelődéshez kötődik?
Hát, azért vagyok most ebben rettentően nagy bajban, őszinte leszek, mert miután én körülbelül, közel 20 éve nagyon erősen és nagyon-nagyon sokat szinkronizálok. Ha volt is ilyen, ami hogy annyira a szívemhez nőtt, mondjuk most komoly szerepről beszélek, mert biztos, hogy volt. Szóval hazudnék azt mondani, de aztán ahogy jönnek a következő szerepek, azok valahogy törlik, mint a számítógépben. Tehát, hogyha új anyag jön, akkor törli a régit és ilyesmit. Tehát nem nagyon tudnék most így hirtelen megemlíteni komoly szerepben olyat, ami most annyira a szívemhez nőtt volna, hogy még mai napig emlékszem rá. Az biztos, hogy inkább úgy mondom, hogy vannak, amiket menet közben nagyon-nagyon szeretek csinálni. Aztán később elfelejtem, mert sok. Hát van, amikor egy nap 7-8 filmben vagyok benne. Hát ezt egyszerűen nem lehet megjegyezni. Van a jelen pillanatban most éppen 14 sorozatban vagyok. 14. És ezek mindegyik jelentős szerep, tehát amik folyamatosan vannak, van, amikor aztán lecsökken ez a megjelenési forma, tehát X részeken keresztül épp hogy, mert ugye a főszereplő, mit tudom én, ugye legtöbbször én papa vagyok, vagy ehhez hasonló idősebb úr, és hát ez nem mindig van, de van, amikor nagyon sokat van. Úgyhogy úgy nem nagyon marad meg bennem, őszinte leszek. Amikor éppen csinálom, akkor jó, de aztán utána, meg amiket nagyon-nagyon szeretek, őszinte leszek, azok a hangalámondások. Tehát a Spectrum, National Geographic, Docu, Discovery, ezeknek a különböző, mert ott annyi mindent megtudok. Annyira tudom az én amúgy is rendkívül széles körű kidolgozott intelligenciámat, jó mondom, azt a tényit föl tudom fejleszteni. Szóval tényleg az van, hogy imádom, mert hihetetlen dolgokat tudok, meg bizony el kell ismerni, hogy néha olyan ügyeket kell elmondanom, így hangalá, tehát filmekezemnek fogalmam nem volt, hogy ilyen van, tehát nem is értek hozzá magát, és mégis úgy kell csinálni, mintha én ennek nagy tudója lennék, hiszen mondjuk egy idős professzornak adom a hangomat, ez úgynevezett kvázi szinkron, tehát halkan lehet hallani az illetőnek a hangját, de nekem ezt úgy kell alámondani, hogy ne az legyen, hogy én fölolvasok egy szöveget, hanem olyan legyen, mintha én egy ilyen szinkron tolmácsként, mint egy a hangulatába beleélve magamat mondom, miközben halvány Pepita segédfogalmam nincs arról, hogy mit mondok. Tehát nem értem. Így aztán nagyon sokszor van olyan, amikor hazamegyek, akkor vadászom ezeket a filmeket. Ugye megszokott a családom vádolni, hogy mert szerelmes vagyok a hangomba, de nem erről szól a történet, nem ezzel, mert szeretném jobban megismerni, ugye, mert én csak azokat a részeket látom, azt sem nagyon, meg közben olvasok, amik rólam szólnak. Tehát, illetve arról a figuráról, akinek én a hangomat adom, a többit nem. Tehát ezért nagyon szeretném megnézni a többi részét is, hogy is van ez, mert különben esetleg érdekel a csillagokról, az időről, az atomokról, meg a nem tudom, meg az emberi test különböző részeiről és tudásairól szóló filmek, és hát szeretném, hogy jobban közelebbről megismerje a dolgot, nem csak azt, amit én mondtam.
De ha azt mondják az embereknek, hogy Forgács Gábor, akkor mégis a kabaré, a humor, a vicc, ami eszébe jut az embernek. A viccnek is vannak különböző fajtája, van a pikáns, van a kicsit fanyar humor, melyik az, amelyik önhöz a legközelebb áll?
Ebben sem tudok mondani semmit. Én hozzám az a vicc áll legközelebb, amelyik jó. Amelyet jó mondani, és utána tudom azt, hogy nagyot fognak röhögni az emberek.
És egyébként szokták kérni, hogy akkor tessék megnevettetni minket, most egy karaktert tessük megjeleníteni, hogy jobb legyen a kedvünk.
Nagyon-nagyon sokszor szokták kérni, én meg nagyon-nagyon sokszor nem csinálom. Ilyenkor mindig eszembe jut a Hofi Gézának ugye a szövege, amikor állt a benzinkútnál, és ment a benzin, és akkor ott a benzinkutas, és mondta, hogy na, mondjon már valami hülyeséget, és akkor Gézer azt mondta, hogy miért magóton a kredencbe tűtti a benzint? Tehát amikor az ember ugye a magánkis életét éli, akkor nem biztos, hogy mindig szeret hülye lenni. Egyébként a páromat szokták irigyelni, hogy hú, hogy neked milyen jól, mit röhöghettek, mert biztos sokat hülyeskedik otthon a Gábor. Van, amikor egy szót nem szólunk egymáshoz hosszú órákig. Nem azért, mert össze vagyunk veszve. Ő az egyik szobában van, tesz, vesz, én a másik szobában olvasok. Tehát szó nem lehet arról, hogy én hazamegyek, és otthon is folytatom az életemet, és embertelenül jó pofa vagyok.
Na. A mai darab Magyarországon is azt ígértek nekünk, hogy ez egy fergeteges nevetés lesz, és a rekeszizmainkat kell készíteni. Az ön karaktere kit fog játszani ma Forgács Gábor?
Hát ez egy, ezt úgy hívják egyébként, hogy buffó komikus szerep. Tehát itt arról szól a történet, hogy adva van egy nagyon-nagyon gazdag ember, ez a Carlier úr, aki hát ugyanakkor egy nagy hóhányó, és hát hiába na, szereti a női igent. Nem a női nemet, a női igent, de az nagyon. Ebből kifolyólag aztán hát bejön egészen elegánsan, és a végére igen lerongyolódik. De többet hagyd náruljak erről, egy biztos, hogy a figurán sokat lehet röhögni. Eleinte nem, aztán később, amikor már jobban megismerjük, akkor másokat.
Mit gondol magáról a darabról?
A darab az egy hatalmas találmány. Szóval az az igazság, hogy aki annak idején írta ezt a darabot, ez egy francia író volt, és akkor emellé még, bevallom őszintén, most azért nem mondom a nevet, mert nem jut eszembe, akár mennyire akarom, de hát ez régi alapigazság, mondotta volt Bródi János is, hogy 50 fölött az ember már neki kezdjen el olyan történetet, vagy olyan bármit mondani, amiben név van, mert úgyse jut az eszébe. Valóban nem, de annak most két név eszembe jutott, Szenes Iván és Nádas Gábor, akik a zenét és szöveget írták hozzá. Értelemszerűen Nádas Gábor a zenét, Szenes Iván a szöveget, és brilliáns, nagyon-nagyon aranyos szövegzene van benne, ami még jobban megemeli egyébként a darabnak a... Tehát ez már szinte annyi zene, meg ilyesmi van benne, hogy ez inkább már szinte már musical.
Most említette, hogy ezzel a társulattal játszik most egyedül, tehát ebben a társulatban. Mi jellemzi a társulatot, milyen velük játszani, mennyire inspirálnak?
Hát ez egy tüneményes társulat, hát ugye én vagyok benne a legöregebb, a többiek mind fiatalok, és hát rettentően sajnálom azt a helyzetet, hogy ugye egyáltalán a mai fiatal színész generációt nagyon-nagyon sajnálom, mert ugye én így, hogy már a 67-et taposom, nekem azért van múltam, amire csodálatos visszaemlékezni, hiszen én egy Vidám Színpad tagja voltam. Én olyan emberekkel játszottam, egyrészt a Vidám Színpadon, másrészt tévéjátékokban, másrészt rádiójátékokban, másrészt haknizhattam szerte a világon, hogy más nem mondjak, hát fél Amerikát bejártam egy olyan társulattal, hogy Tolnai Klári, Simándi József és Csákányi László, meg ilyenek, szóval azért ez nem akármi. De hát mondom, rengel Sinkovics Imrétől kezdve, Kálai Ferencen, Gobbi Hődán át, szóval olyan emberekkel játszhattam, és hát rengeteget lehettem tévében. Hát a mai napig is az ismertségem abból adódik, hogy szeszélyes évszakok, Gálvölgyi Show, Telepódium, különböző szilveszteri műsorok, egyéb műsorok, akkor utána ugye a rendszerváltás után Cheese, meg ilyesmi, megint szeszélyes, tehát nekem ez mind megadatott a mai fiataloknak, meg ugye értelemszerűen múltjuk nem lehet, mert hát most fiatalok. A jelen, hát ez egyszerűen borzasztó, a jövő meg kétségbejtő. Tehát én legalább meg tudom azt csinálni, hogy le tudok ülni, és néha elmélázok, hogy milyen csodában volt nekem részem annak idején, de ezt a mostani fiatalok nem tudják megcsinálni, és például a kokáért adva van, hogy ennek a darabnak a főszereplője, a Szabó Máté, aki egy brilliáns tehetségű srác, és a szívem szakad meg, hogy mikor valakinek mondtam Pesten, hogy kézzel a Szabó Máté a fősz, igen, miért ez az ombudsman, az a színész? Mert van egy Szabó Máté nevű ombudsman, tehát a név így ugrik be, hát ez tragédia, mert a színésznek lételem az ismertség, hát legyünk őszinték, hát azért az a jó, ha az utcán megmehetsz, hogy ő a színész. És a mai fiataloknak az ismertséget megszerezni, hát hogyan? Hát legyünk őszinték, a Stolbuci egy kiváló színész például. De hát ha ő annak idején nem lett volna műsorvezető az RTL-en a reggeli műsorban, a túró nem tudta volna, hogy ő kicsoda. Hát ilyen egyszerű ez, és egy csomó olyan színész van, ha annak idején a Liptai Klaudia nem kerül bele a Cheese-be, amit csináltuk, ami egyébként, hát hiszen ott voltam, egy totális véletlen volt, hogy abba belekerült, akkor ma nem lenne a Liptai Klaudia, és még sorolhatnék embereket, hogy milyen apróságokon múlik. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem nagyon tehetséges. Nagyon. Én imádtam vele játszani és csinálni a Cheese-t annak idején. Nagyon tehetséges, de hát biztos van még egy-két ilyen tehetséges ember, azokból nem tudunk semmit, hogy mi lett velük, és egyáltalán lett-e belőlük valami abból a korosztályból, a Klaudia meg az lett, aki. És a vicc az egészben az, hogy ő se a színészetéből, hanem mint műsorvezető, amit kiválóan csinál, ezt el kell ismerni, de ő emellett hihetetlenül jó színésznő. Hát én láttam egy Elektrában, nem akartam elinni, Pécsi Ildikó rendez, tehát olyan drámai színésznő, hogy a fal adja a másikat. Tehát ez ki tudja, és kit érdekel? Senkit. Hát ma édes életet néznek az emberek, amatőrökkel, a színészeknek szinte semmi dolguk nincs televíziókban, film szinte nem is készül, hát akkor honnan lenne egy színész ismert?
Hát most nagyon remélem, hogy sőt, ma itt biztos vagyok benne, hogy telt házas közönség fogja önöket várni, és most nem szeretnék ilyen komoly hangvétellel zárni a riportunk végét. Van-e esetleg valami olyan szokása, olyan babonája, ezt is mindig megszoktuk a színészektől kérdezni, amit esetleg minden darab, minden fellépés előtt megejt az öltözőben?
Nincs semmi. Szóval az igazság az, hogy viszont végigéltem rengeteg hatalmas nagy színész óriással való haknikat, és tapasztaltam, hogy másoknak van. Annak idén a Feleki Kamilka az utolsó ajtóban mindig így beledörgölte az orrát, neki az kellett, de csak egyetlen egyet hadd mondjak el, hogy megadatott nekem, hogy még annak idén a Hőskorban haknizhattam együtt Honti Hannával. Szóval Honti Hannácskának volt egy szokása, amit én váratlanul tudtam meg. Honti Hannácska várta, hogy egy ilyen fellépés alkalmával őt bejelentsék, én meg hát a színpad sarkából, persze takarásból, hát óriási nagy szemekkel és hihetetlen tisztelettel néztem, hogy majd most mindjárt bemegy a színpadra, és egyszer csak felén fordult, és azt mondta: jaj, kedves kém, jöjjön ide mellém. Igenis, művészetem, de most pedig jobb kézzel, tiszta erőből markolja meg a seggemet. Igen, nekem ez a babona, minden nélkül nem tudok bemenni. És tényleg meg kellett markolni a segít. Köszönöm, kedvesem, és mennyi ember! És már bent is volt a színpadon.
Milyen feneke volt?
Ja, hát milyen? Hát egy 80 éves hölgynek, hát, de hozzáteszem, hogy rosszabbra számítottam. Hát ő azért mindig odafigyelt magára. De hát akkor is 80 el volt már bőven, amikor ez a dolog történt. Úgyhogy tényleg vannak ilyen. Nekem speciál nincs. Ha csak azt nem mondom, hogy de fellépés előtt szeretném mindig megmarkolni egy 80 éves sztárnak a fenekét.
Hát hogyha tudtam volna, hogy legutóbb, meg hogy paprika miatt is, és nagyon szeretettem a paprikát hozni, akkor hoztam volna magammal. De nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított ránk.
Nagyon-nagyon szívesen, és ha mennek, nézek a jó szórakozást hozzá.
Forgács Gáborral ma este személyesen is találkozhat, ha jegyet várt az este 7 órakor kezdődő Mona Mári Mosolya című komédiára a Kalocsai Színházba. Ennyi volt a Turmix 2014. március 29-én szombaton itt a Korona FM 100-on, de holnap is jelentkezik térségi magazinunk, benne a rövidesen hatályba lépő földtörvénnyel, zöld gazdaságfejlesztéssel, vagy éppen Mesterházi Attila kalocsai látogatásával. Tartson velünk akkor is Vörös István főszerkesztő nevében. Köszönjük, hogy velünk töltötte a délelőttöt.
A Média Tanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.